Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, minden egyes itt jelenlévőt, akik megjelentek a mai alkalommal, szombat délelőtt az Isten házában, és külön köszöntöm a kisebbeket, a kisgyermekeket, akik szintén eljöttek, hogy hallgassák az Isten igéjét, az Isten beszédét. Egy nagyon közismert, sokat olvasott igét szeretném, hogyha újra felidéznénk, és az abban lévő gondolatokat elmélyítenénk. Máté evangélium 6. fejezetében található ez az ige, Jézusnak a kijelentése. 6. fejezet 26. versében olvashatjuk a következő gondolatokat. A hegyi beszédben Jézus a következőképpen tanít az Isten gondviseléséről. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok így azoknál. Jézus tehát itt nagyon egyszerű képben, képre utalva azt mondja, hogy amikor látjuk az égen szálló madarakat, sok-sok madarat látunk mi is minden nap, ha föltekintünk az égre, hogy valóban nem vetnek, nem aratnak, nem kell nekik ilyen mezőgazdasági munkát végezni, hogy kimenjenek, kapáljanak, szántsanak és vessenek, és mégis az Isten eltartja őket. Vajon mit akart ezzel üzenni Jézus? Valóban nem kell semmit sem tennie a madaraknak, és az Isten készen ad nekik eledelt? Vagy valami másképp gondolta ezt Jézus, valahogy másképpen kell ezt nekünk is értenünk. Van nekem egy kis könyvecském, a múltkor is elhoztam ezt már ide most újra, a Természet csodái a címe, és különféle teremtett lények, élőlények, állatok vannak benne bemutatva, hogy milyen csodálatos képességekkel rendelkeznek. Én most a elhangzott igéhez kapcsolódóan szeretném az egyik madarat bemutatni ebből a könyvből, a pusztai tyúk, az az elnevezése. Sivatagban, forró vidékeken él, ahol nem igen van víz, élelem is csak nagyon kevés található, és erős szél is szokott lenni ezeken a vidékeken, és hát igen nehezek az életkörülményei ennek a madárnak. Sokféle madár van belőle, és igen sok felé él, Afrikától egész Pakisztánig, 16 fajtája található meg a világon. És ami a különlegessége, hogy amikor párban élnek ezek a madarak, ugye a hím és a tojó együtt élnek, és kiköltik a kis tojásaikat, akkor mikor vizet kell hozni ennek a vizet kellene találniuk, és próbálnak inni, akkor bizony a hímnek időnként 50 kilométerre is el kell repülnie, hogy tudjon vizet hozni a párjának és a gyermekeinek. De amikor elrepül, akkor nem egyedül repül, hanem a hímek összefognak, és csapatostól repülnek el távoli vízforrásokhoz. És nem rögtön a vízhez repülnek, hanem jóval távolabb leszállnak, és csapatban maradva nézik, hogy van-e valami veszély a vízforrásnál. Leselkedik ott valamilyen ellenséges állat, aki esetleg meg szeretné őket fogni, hogy ezt a veszélyt elkerüljék. És miután földerítették a vízforrás környékét, hogy most már teljesen szabadon oda mehetnek, akkor mindegyik madár bedugja a csőrét ebbe a vízbe, és addig szívják a vizet magukba, ameddig teljesen föltankolnak, írja ez a kis könyvecske, mert hogy nagyon messzire kell vinni a vizet. És nem csak nekik kell víz, hanem a párjuknak is, és a fiókáknak is. És ez a madár a szegy tollaiban raktározza el a vizet. És így viszi el vissza 50 kilométeren keresztül a vizet a családjának. És azt is írja még ez a kis könyvecske, hogy bizony nagyon sok víz kell ezeknek a madaraknak. Naponta kétszer kell megitatni a családod, vagyis naponta kétszer kell elrepülni a hímnek 40-50 kilométer távolságra, hogy vizet vigyen a családjának, és vissza ugyanúgy annyit kellene kirepülnie. Vagyis látjuk azt, hogy ennek a madárnak bizony mégiscsak valamit tennie kell azért, hogy legyen nekik élelmük, és legyen vízük ennek a madár családnak, amikor azt mondja itt Jézus, hogy a madarak nem vetnek és nem aratnak, és a mennyei atya mégis eltartja őket. Vajon Jézus mire gondolt itt? Hogyan tartja el az Isten ezt a pusztai tyúkot, amikor ennek a madárnak igen komoly tevékenységet kell kifejteni azért, hogy a családját életben tartsa? A könyv azt írja, hogy ha nem térne vissza a pár, a hím, a vízzel, akkor bizony szomjan halnának a családtagjai. Vagyis azt láttuk, hogy ugye mennyire óvatosan közelítik meg például a víz forrását, és utána milyen nagy erőt kell kifejteni ennek a hímnek, hogy a családjáról gondoskodjon. Vagyis hogyan érthetjük meg az Isten igéjét és Jézusnak a beszédét? Hát nyilván nem másképpen, mint hogy az Isten az, aki bölcsességet, erőt és okosságot és képességet ad ennek a madárnak, hogy a szegy tollaiban el tudja raktározni a vizet, hogy legyen neki elég okosság, hogy a veszélyeket elkerülje, mert ha nem ér haza, akkor bizony meghalnak a családtagok, és hogy legyen neki ereje is 50-100 kilométereket is repülni naponta többször is. Így gondoskodik tehát erről a madárról, vagy erről a madárcsaládról az Isten, hogy bár nem vet és nem arat, de az Isten mégis ad képességeket, erőt, okosságot, bölcsességet ennek a madárnak, hogy gondoskodni tudjon a családjáról. Azt mondja itt Jézus, hogy nem sokkal különbek vagytok én azoknál. Vagyis az Isten nem csak a madarakról gondoskodik, hanem rólatok is. Az Isten gondoskodik ti rólatok is, a ti szüleitek által. A ti szüleiteknek ad erőt, okosságot, készséget, bölcsességet, képességeket, hogy ti rólatok is így tudjanak gondoskodni. Az Isten tehát rajtuk keresztül gondoskodik ti rólatok is. Ahogy Jézus megígérte, hogy a madarakról gondoskodik, úgy sokkal jobban gondoskodik majd ti rólatok is, mert sokkal különbnek tart benneteket Jézus, mint az égi madarakat. Hát adja Isten, hogy ez mindig eszetekbe jusson, amikor a szüleitek gondoskodnak rólatok, és így tudjatok rájuk gondolni hálával és szeretettel. Köszönöm, hogy türelemmel figyeltétek ezt a néhány gondolatot. A mai alkalommal a felnőttekhez is szeretnénk szólni, vagy közösen tanulmányozni az Úr igéjéből, az Isten beszédéből néhány gondolat erejéig. A mai témánknak a címe egy kifejezés, ami az Isten igéjében található. Ez a kifejezés az Efézusi Levél első részében található. Az Efézusi Levél első részében használja ezt Pál apostol ezt a kifejezést, mégpedig a 14. versben, de elolvassuk a 13. és 14. versét is. Efézusi Levél első fejezet, 13. és 14. versét lapozzuk föl, és így hangzik az ott megfogalmazott gondolat. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével. Aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. A kifejezés, tehát a 14. versben olvasható, így olvassuk itt, hogy az Isten tulajdon népe. Ugye mennyire érdekes ez a kifejezés, amit itt olvashatunk a 14. versben, már önmagában a kifejezés is különleges, hogy az Isten, van egy nép, akit az Isten az ő saját tulajdonának tekint. Ő hozzá tartozónak, akiket nem szégyel úgy tekinteni, mint akik hozzá tartoznak, és az ő saját tulajdonai. Mégis kik lehetnek ezek, akikre az Isten így tekint, és akikre az Isten ezt a kiváltságot adja, vagy ezt az ígéretet, hogy az Isten az ő saját tulajdonaként tekint rájuk. Néhány gondolatot Pál apostol elmond a 13. versben ezzel kapcsolatban, hogy mégis mi hozza létre ezt a közösséget, mitől válik ez a közösség az Isten tulajdon népévé. A 13. versben az egyik ilyen jellemző sajátossága ennek a népnek, hogy az igazság beszédével bír. Az igazság beszédének birtokában van, az igazság beszédének az ismeretében van. Így olvashattuk a 13. verset, akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, ugye? Majd mondja, hogy ti vagytok az Isten tulajdon népe. Az Isten tulajdon népe tehát olyan beszédnek a birtokában van, amelyben nincs hamisság, nincsen hazugság, amely nem emberi beszéd, nem érdekek mentén megalkotott beszéd, hanem bizony az Isten beszéde ez, ami a teljes igazságot foglalja magában, és amire úgy mondja tovább, hogy amit úgy jellemez tovább az apostol, hogy ez az üdvösség evangéliuma. Vagyis ennek az ismerete és a birtoglása kulcskérdés az üdvösségnek az elnyeréséhez. Az igazságnak beszédét, az üdvösségnek evangéliumát. Mondhatnánk, az üdvösség titkának birtokában van ez a nép. Nem akár milyen ismeret, nem akár milyen különleges adomány birtokában van, de tovább folytatja az apostol, mert nem elég csak ismerni és birtokolni ezt a beszédet, hanem azt mondja az apostol ebben a 13. versben, amelyben hittetek is. Nem csak birtokolja, nem csak rendelkezik ezzel az ismerettel ez a nép, hanem hite is van ebben a beszédben. Hisz ennek a beszédnek. Hisz az Isten üzenetében, vagyis ennek megfelelően él. ennek megfelelően beszél, ennek megfelelően cselekszik, a döntéseit ennek megfelelően hozza. Nyilván nem csak maga a nép, hanem az egész közösség is. És ha egy nép, egy közösség és annak egyes tagjai is így élnek, akkor azokra az Isten rányomja az ő pecsétjét. Azt mondja, hogy megpecsételtettek az ígéretnek ama szent lelkével. Látjuk, hogy az Pál apostol mennyire lépésről lépésre építi föl az Isten népének a jellemzőit, sajátosságait, amelyekkel bírnia kell az Isten népének, az Isten közösségének. Az igazság beszédének birtokosa, az üdvösség titkának a birtokosa, hisz ennek a beszédnek, ennek a követésében él, és az Isten ezek után kész az ő pecsétjét ráhelyezni erre a népre, mégpedig nem akármilyen pecsétet, hanem a Szentlélek pecsétjét. Ezt az utóbbi gondolatot egy kicsit tovább szeretném görgetni, vagy tovább vinni ezt a gondolatot. A római levélhez lapozzunk, onnan is ismert igéket szeretnék felolvasni, kettő kis rövid szakaszt, egy rövidebb gondolatot. A római levél 8. fejezetéből olvasnám a 9. versnek a második mondatát, vagy inkább mondom, hogy az utolsó mondatát. Római levél 8. fejezet, 9. versnek a második mondata. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ugye megint Pál apostol arról beszél, hogy itt az Isten valakit, ket, a sajátjának tekint. Ugye, mert azt mondja, nem az övé. Vagyis akiben a Krisztus lelke van, az bizony az Istené, az övé. Az az ember nem önmagáé, nem önmagának él, hanem bizony valakinek a tulajdonában áll. És azt mondja itt Pál apostol, hogy akiben nincs ez a lélek, akiben nincs benne az istenségnek egy része, az nem az Istené. Mennyire különleges dolog ez, hogy az Isten önmagát adja, és önmagát kívánja megjelentetni az emberben. A 14. verset is elolvassuk ebből a fejezetből, mert akiket az Isten lelke vezérel, ezt már tudjuk folytatni is, azok Istennek fiai. Hát milyen különleges dolog ez, hogy az Isten valami természet fölötti erőt és adományt ad vezérlőnek. Ugye milyen sokszor az ember szeretné, hogyha valaki vezérelné, amikor valamilyen döntési helyzetbe kerül. Milyen jó lenne, ha az Isten népek közössége is sokszor óhajtja, hogy ezt a vezérlő elvet, vagy ezt a vezért megkapja. Hogy ki lesz a vezére az ennek a népnek, ennek a közösségnek, amikor súlyos döntéseket kell meghoznia. De nem csak súlyosakat, hanem a mindennapi döntéseket is. És azt mondja itt az ige, hogy az Isten önmagát adja vezérnek. Saját magából ad egy természet fölötti erőt, hatalmat, amely evilági körülmények fölött áll. És egészen másképp tekint erre a világra és annak a dolgaira és abban lévő eseményekre, mint az az ember, aki benne él. És azt mondja az Isten, hogy ő ezt a szemléletmódot, ezt a látásmódot adja ennek a hívő embernek és a hívő népének. Hogy így tudjon a hívő ember dönteni, hogy Isten szemével lássa a világot, a világban lévő eseményeket és azokat az eseményeket, amelyek körülötte vannak. De ne csak ilyen sorsfordító vagy kulcsfontosságú kérdésekben legyen vezére az embernek az Isten lelke, hanem a mindennapi életben is. Szeretnék egy példát elmondani, ezen a héten történt velem, szerdán. Mennem kellett Győrbe az ítélő táblára egy nagyon nagy kártérítési perben, egy 100 millió forintos kártérítési perben. 10 órára kellett Győrbe érnem, és kinéztem előző nap, hogy a 7.55-kor induló, Kelenföldről 7.55-kor induló railjettel majd elmegyek, és az már 9 órára ott van. Nem nagyon tudtam a aktával foglalkozni, gondoltam, hogy majd a vonatom meg még utána ott van, lesz egy óra hosszám, és olvasgatom. És hát reggel 7:40-re értem az állomásra, és gondoltam, hogy még ez elég idő lesz a jegyvásárlására. 2 pénztár volt nyitva, és mind a 2 pénztárnál rettentő hosszú sorát. És beálltam az egyik sorba, és láttam, hogy ott áll egy bácsika a sor elején, és eltelik 10 perc, 15, láttam, hogy lekésem a vonatot, nem tudtam, hogy a következő mikor megy, és még mindig az a bácsika áll ott, és a jegyet pedig nem adják ki neki. Kiderült, hogy a MÁV-nál új számítógépes rendszer van, ami a jegyeket kiadja, És két ablaknál két idős nénike ült, vagy hát egy idősebb, meg egy kevésbé idősebb nénike, és hát szegények ott küzdöttek a programmal. Más alkalmazottak is odaálltak mellé, próbálták segíteni őket, hogy hát ha valahogy megoldódik ez a jegykiadás, de sehogy nem akart megoldódni. Az édes bácsika körülbelül 15 perc múlva elment onnan fölháborodva, hogy már itt áll 20 perce, és hát nem kap jegyet. Gondoltam, hogy nekem is most már valahogy jegyet kellene szerezni, mert ha nem tudom, mikor megy a következő, de 10 óráig oda kell érni, és hát azért Győrre elég messze van. És láttam, hogy van egy automata, megpróbáltam onnan venni jegyet. Végig nyomkodtam, amit kellett, számlát is, kiírta, hogy számlát is tud adni, nagyon jó. Majd amikor a számlához értem, akkor ügyfélkódot kért. Az persze nem volt. Így nem tudtam venni jegyet, úgyhogy visszaálltam, visszamentem a pénztárakhoz, ugyanaz a két hosszú sor ott állt. Viszont azt láttam, hogy 8 óra 25-kor megy a vonat, az automatánál ki volt írva a következő Intercity, ami 9 óra 30-kor érkezik Győrbe. A sor viszont elég hosszú volt. Az előző esetben tanulva megpróbáltam a másik sorra beállni, hát ha az gyorsabb lesz. Valamelyes tényleg haladt a sor, az előttem lévő hölgy is Győrbe vette a vonatra a jegyet, ugyanarra a vonatra, merre én, és ő is számlát kért. És egyszer csak hallom, hogy újra bediktálja azt a nevet, akinek a nevére a számlát kéri. De még mindig nem kapja jegyet, se a számlát. Majd harmadjára is be kellett neki diktálni, és akkor már fölháborodva mondta, hogy ez már egy borzasztó, hogy itt mi történik, és hogy még mindig nem tudják kiadni három bediktálás után sem a számlát. Végül megkapta a jegyet, meg a számlát is, és elment. 8 óra 10-en néhány perc volt, amikor én kerültem sorba, és mondtam a hölgynek, hogy szeretnék a 8 óra 25-ös Győri Intercity-re venni jegyet, de számlát is szeretnék. Hát, az szerintem nem fog menni 25-ig, úgyhogy inkább menjek az 50-essel. Mondtam, hogy az mikor ára jegy Győrbe? 10 órára. Hát az nekem nem jó, mert addigra már nekem rég ott kell lennem egy konkrét helyen. Próbáljuk meg ezt a 25-öst. Hát jó. Akkor mondtam, hogy kérek egy oda-vissza jegyet, de helyjegyet csak oda, mert nem tudom, mikor jövök vissza. Kiszól a kolléganőjének, hogy kell adni úgy ezzel a programmal jegyet, hogy visszafele neki ilyen helyjegyet a kedves utas. Megszólal a hölgy, nem elég, ha csak odafele ad? Legyen úgy, csak odafele is jó lesz. De számlát is szeretnék, de mondom, ez biztos benne van, mert a Pest megyei kormányhivatalnak kell, biztos sokan kérnek, benne volt. Sikerült kiadni, 8 óra 20 perckor kaptam meg a jegyet. A 15-ös vágányról indult a vonat, ami a legeslegutolsó, túlsó vágány Kelenföldön a pénztárhoz képest. Viszont amit szerettem volna mondani, hogy a hölgy, amikor kiadta a jegyet, azt mondta, hogy köszöni szépen a türelmet. Tehát borzasztó ideges voltam, és belül borzasztóan feszített a méreg és a dű. Viszont ezt úgy örülök annak, és hálát adok az Istennek, hogy a pénztáros, hogy mégsem látta rajtam, hanem megköszönte a türelmemet, miután kiadta a jegyet, és elvettem tőle. Véletlenül ők is feszültek voltak, és próbáltak volna, ugye, amennyire csak lehet megoldani ezt a helyzetet, őnekik sem sikerült, az utasok pedig nem nagyon tudták ezt tolerálni, vagy hát nagyon kevesen. Néhányan berohantak már ott az ajtón az irodára is, hogy valamit történjen, de akkor se történt semmi. De hála Istennek, hogy sikerült türelmesen végigvárni és odaérni időben a tárgyalásra is, és félig meddig kedvező döntést is sikerült elérni a mi számunkra. Egyenlőre nem kell 100 millió forintot kifizetni. Legalábbis ez elhalasztódott. Tehát én azt gondolom, hogy valami ilyesmiről beszél ez az iga, amikor azt mondja, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban elolvasni. János apostol első leveléből a 14. fejezet 13. versét. Hogy a korabeli, csak annak a illusztrálására, hogy a korabeli apostolok ugye Jézus halálát követve mennyire egyféleképpen gondolkodtak. János apostolnak az első levele 4. fejezet 13. versét olvasnám el, ami egy kicsit talán kiegészíti az eddig elmondottakat. Azt mondja itt János apostol, erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk. Mennyire egybehangzó ez az eddigi állításokkal, és János apostol is mondja, hogy ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy ő az Isten népének, a tulajdon népének a része, az Isten népéhez tartozónak gondolhatja-e magát, vagy az Isten gyermekének, az Isten fiának gondolhatja-e magát, akkor János apostol itt elmond egy azonosítási támpontot, vagy szempontot, segítséget. Azt mondja itt a 13. versben az apostol, hogy erről ismerjük meg, hogy bennünk van az ő lelke. Ugye miért mondja ezt az apostol? Mert az apostol itt arra utal, amire már én is próbáltam eddig utalni, hogy itt valami különleges ajándékot kap a hívő ember. Természet fölötti dolgot, az Isten lényéből kap meg valamit. És ez nem földi, nem evilági. És amikor az ember találkozik ezzel a nem földi, nem evilági dologgal, akkor azt rögtön felismeri, hogy az nem földi és nem evilági. Azt mondja itt János apostol, hogy erről ismerjük meg, hogy mi benne vagyunk, ő pedig mi bennünk, mert magából ad nekünk. Nem akármilyen különleges ajándék ez. És azt mondja itt ez az kifejezés, hogy ismerjük meg, az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy tud, megismer, észrevesz, tud. Tehát ezt a hívő ember észreveszi és tudja, nincs benne kétség. Nincs benne bizonyosság és bizonytalanság. Mert ez ami olyan más, olyan különleges dolog, amit nem lehet nem észrevenni. És ennek a tudatában él a hívő ember, hogy ez benne van. És ő ezt érzi, tudja és megismerte. Megismerte, hogy milyen a Szentlélekkel való közösség. És azt mondja itt tehát ismételve már önmagamat János apostol, hogy nincs benne, az ilyen hívő emberben nincs bizonytalanság, mert erről megismeri, hogy az Isten benne van, ő pedig az Istenben van. Ez tehát néhány rövid gondolat volt arra nézve, hogy az Isten tulajdon népének milyen sajátosságai, vagy milyen jellemzői vannak. Ugye az igazság beszédével bír, hisz ebben a beszédben e szerint él, az Isten lelke van vele, ő vezérli, ő irányítja, és ennek az adományával bír. Nézzük meg, hogy milyen más jellemzője vagy sajátossága van még az Isten népének, vagy az Isten tulajdon népének. Korintusi első levélhez lapozzunk, és ott az első fejezetből a második verset szeretném elolvasni. Korintusi első levél, első fejezet, második verse. Ez is egy közismert kijelentés, mert amivel itt találkozunk, mindjárt látni fogjuk. 1 Korintus 1-2, így hangzik az ige. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen a magukén és a miénken. Pál apostol itt valami olyan sok mindent sűrít egybe ebbe az egyetlen egy versbe, hogy szinteről az egy versről lehetne egy külön órát tartani. Mindjárt meglátjuk, hogy miért. Csak röviden utalok egy-egy gondolat erejéig. Ugye azt mondja itt Pál apostol a gyülekezet kifejezés előtt, hogy az Isten gyülekezete. Megint csak összhangban az eddigi kijelentésé, hogy ez nem akárkinek a közössége. Nem akármilyen közösség, ez nem csak úgy önmaga által létrehozott közösség, hanem az Isten által létrehozott, az Isten által övének tekintett közösség. És azt mondja, hogy megszentelteknek, elhívott szenteknek. Annyi sok kiemelkedő gondolat van itt Pál apostolnak ebben az igéjében, kiírogattam, hogy ezek a kifejezések ugye mit jelentenek, nyilván ezeket nagyjából tudjuk mi is. Megszentelteknek, elhívott szenteknek, tehát a szent kifejezést kétszer egymás után gyorsan megismétli. Ugye az eredeti itt lévő szavakról azt mondják az egyes görög szótárak, hogy ez Istennek elkülönített, valamilyen célból a világtól való elkülönítettek közössége ez. Világtól való elkülönítés, Isten számára való elkülönítés. Utána közé teszi a kétszer a szent szó, közé teszi, hogy elhívott. Ezt úgy adják vissza az eredeti görög kifejezést, hogy akiket meghívtak valahová valamire. És a meghívást elfogadták. Név szerint megnevezett meghívottak. Ugye mennyi különlegesség van ebben az egy igében, hogy az Isten név szerint hív minden egyes embert, ugye? A világtól való elkülönülésre, az Istennek való elkülönítésre. Utána a gyülekezet kifejezésről tudjuk ugye, hogy ez az eklésia szó szerepel itt, amelyről pedig azt mondja a szótár, hogy valamilyen célból a többiek közül kihívott. Ez tehát egy újabb különlegessége az Isten tulajdon népének, hogy valamilyen célból az Isten kihívja arra, hogy elkülönítse őket attól, ahol korábban voltak a kihívás előtt, az ő számára. Ugye van erre egy különleges ószövetségi példa és egy különleges ószövetségi történet, Ábrahámnak a története. Csak röviden, hogyha visszalapozunk a jó közismert elhívási igéhez, 1 Mózes 12-höz, akkor talán fejből is tudjuk idézni, amikor az Isten kihívta Ábrahámot az ő korábbi lakhelyéről. Csak ennyit szeretnék idézni 1 Mózes 12-1-ből, amikor így szól az ige, az első verset olvasom, és mondta az Úr Ábrámnak, 1 Mózes 12.1-ben, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából a földre, melyet én mutatok néked. Ugye itt mindig beszélünk arról, hogy itt Ábrahámnak az ismeretlenbe kellett elindulni, amire én most itt a hangsúlyt helyezném, az, amikor azt mondja az Isten, hogy eredj ki. Onnan, ahonnan eddig éltél, azok közül, akikkel eddig éltél. Az Isten azt mondja, hogy különüljön el, és menjen ki, és legyen az ő közössége, vagy az ő vele való közösségben való élés az ő jellemzője. És amikor elindul ugye Ábrahám, és elmegy Kánaán területére, ahová az Isten vezeti, akkor Kánaán területére milyen életformával találkozik Ábrahám? Mielőtt ezt ugye egy kicsit részletesebben megvizsgálnánk, én szeretnék olvasni a zsidókhoz írt levélből ezek is közismert gondolatok a 11. fejezetből, hogy Pál apostol hogyan emlékezik meg Ábrahám hitének a lényegéről. Ugye nyilván Ábrahám hitéről sok mindent el lehet mondani, és sok-sok fontos jellemzőit Ábrahám hitének. Itt azonban Pál apostol a kihívás kapcsán valamire ráirányítja a figyelmet. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasnám a 8.-9. verset, a 13.-14. és 15. verset. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 8.-9. vers, 13.-14. és 15. verse. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek, örökös társával. 13. verstől olvasom tovább. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözülve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Ugye milyen különleges Pál apostolnak a gondolata, hogy azt mondja, hogy Pál apostol, vagy azt mondja, hogy Ábrahám az egész életét idegenként és vándorként élte, és nem szégyelte, hogy ő sátorozik, és majd mindjárt megtérek arra, hogy miért volt ez különleges dolog Ábrahámnál. És azt mondja Pál apostol, hogy ha akart volna Ábrahám, tudott volna visszatérni a korábbi életéhez. Lett volna erre neki alkalma és lehetőség, hogy visszatérjen. Miért ilyen nagy dolog ez, hogy Ábrahám a hithősként, Pál apostol Ábrahám életéből, mint hithősnek az életéből ezt így kiemeli, ezt a mozzanatot? Miért olyan nagy dolog ez, hogy bizony Ábrahám, ha akart volna, visszatérhetett volna a régi életéhez, de nem tette meg. És ez mutatja, mondja Pál apostol ebben a gondolatban, hogy Ábrahámnak mekkora hite volt. És van-e a Bibliában egy történet, ez is egy közismert történet, Mózes első könyvének a 13. fejezetében van. Ha egy kicsit több időnk lenne, akkor elolvasnám most minden egyes igéjét, de most már nincs annyi időnk, így csak belefele fogok utalgatni ennek a történetbe, ugye ez Ábrahám és Lót különválásának a története. Közismert történet, ez jól ismerjük a történetet. Azért érdekes ez a történet, mert itt értjük meg, amikor Pál apostol azt mondja Ábrahámra, hogy ha akart volna, akkor bizony lett volna neki lehetősége a visszatérésre. Mert bizony Lót visszatért. a régi életéhez. Ha nem is ugyanoda, ahonnan kijött, de Lót valójában visszatért a régi életéhez. Miért mondom én ezt? Ugye hoztam itt könyveket, nincs már sajnos erre időnk, de ebben a könyvben az ásóval a Biblia nyomában azt írják, hogy bizony az a város, ahol Ábrahám élt, Úr városa, a magánházak 10-12 szobából álltak. Meszelt, mázolt, kifestett falakkal bírtak. Ugye általában ezt is megszoktuk emlékezni, hogy Ábrahám egy nagyon magas civilizációt hagyott ott, amikor az Isten őt kihívta. Most már csak egyetlen egy rövid gondolat erejéig, akkor mégiscsak ide lapoznék. Hát, ha sikerül ezt megtalálnom. Csak egyetlen egy rövid gondolatot olvasok. Azt mondja itt ez a könyv, Vuli Régész, ennek az elképzelése szerint Ábrahám nem egyszerűen sátorlakó nomád volt, aki kis pásztor nemzetséget jobb reménység fejében vezette útra, hanem fejlett városlakó. Tehát azt mondja ez a régész, aki felfedezte a ugye úrvárosát, hogy Ábrahám egy nagyon fejlett civilizációban élt. Iskolák voltak, középületek, nagyon jelentős, magas középületek. Itt most ebből már nem olvasok, csak egy képet mutatok, hogy milyen magas színvonalon bírta a nemesfém készítés, a kézművesség. Tehát ilyen leleteket találtak úrvárosában, nyilván látszik, hogy a divat azért ott is erőteljesen jelen volt. Nagyon finom ötvös munkákat találtak aranyból, tehát a gazdagság nagyon jelen volt. Nyilván ez egy nagyon magas színvonalú gazdasági, kereskedelmi, ipar, és ipart is feltételez. És egy ilyen civil, ilyen civilizált életformát váltott föl Pál apostol arra, hogy sátorozzon, és vándor legyen. Tessék? Vagy bocsánat, Ábrahám, elnézést. Ábrahám, így van. Tehát Ábrahám ezt az életformát hagyta föl, és amikor megérkezik Kánaán területére, akkor lényegében nagyon hasonló civilizációval találkozik. Ez a könyv, hogyha most elolvasnám, akkor azt írja, hogy épp egy olyan időszakban érkezik meg Ábrahám Kánaán területére, amikor a városi civilizáció újra föllendül Kánaán területén, mert hogy Egyiptom is konszolidálódik, és Egyiptom nagyon nagy megrendeléseket ad Kánaán területén élőknek, és a városok meggazdagodnak Egyiptommal való kereskedelemből. És a városok ezért egyre magasabb falakat építenek maguk köré, mert féltik a gazdagságokat. És Ábrahámról a következőket olvassuk a 13. fejezet 2. versében. Ábrám pedig igen gazdag volt barmokkal, ezüsttel és arannyal, és ment helyről helyre, délről Bételig, oda, ahol először volt az ő sátora, Bétel és Háj között. Milyen különleges ez, hogy Ábrahám nem a városfalak mögött kereste a védelmet, azt mondja, hogy igen gazdag volt ezüsttel, arannyal, barmokkal, és ment helyről helyre. Vándorló, sátorozó életmódot folytatott, az ő gazdagsága sem riasztotta meg, és nem keltett benne félelmet, hogy mi lesz itt ő vele. És a 13. fejezetből azt tudjuk, hogy ott volt vele Lót is, ugye, aki az ő testvérének a gyermeke, és az elhívást valójában azt is tudjuk, hogy Ábrám kapta, vagyis Ábrahám, nem Lót. A gazdagsággal is Ábrahám bírt, és Lót, ahogy élt Ábrahám mellett, Lót is meggazdagodott. Az Ábrahámmal való együttélés következtében, az Ábrahámot élt áldások következtében. De az elhívás, a kihívás az valójában Ábrahámnak szólt, és a tapasztalaton is Ábrahám ment keresztül, hogy az Isten őt megszólítja és kihívja valahonnan. És csatlakozott hozzá Lót. És azt írja Ellen White, nincs időnk, hogy felolvassuk, hogy a viszontagságos időben nagyon együtt működően tudtak élni. És amikor bejött a gazdagság, akkor jöttek a viszályok. És Ábrahám ennek elejét akarta venni, hogy ne legyen viszálykodás közöttük, fölajánlotta, ugye ezt is jól tudjuk, a választás lehetőségét. A választás lehetőségét Lótnak. És erre azt mondja Ellen White, hogy Ábrahám magatartása egy különleges magatartás. Mert hát Ábrahám valójában hivatkozhatott volna arra, hogy a kihívást ő kapta. Az elhívást ő kapta. Az ígéretek neki szólnak. vagyis az Istentől a jogokat ő kapta. És ő bizony nagyon sokat tett annak érdekében, és sok nélkülözést vállalt, hogy itt lehessen. Ugye ismerjük a térképet, és ebből is meg tudnám mutatni, hogy Ábrahám mekkora utat megtett annak érdekében, hogy ő az isteni ígéreteket elnyerje. Ugye mindenre Ábrahám hivatkozhatott volna, hogy bizony-bizony, hát azért ez nem volt egy, ez az út, ez nem volt nyilván egy könnyű út, ez a hatalmas utazás Ábrahámnak. Vagyis Ábrahám mondhatta volna, hogy mennyi nélkülözést és mennyi küzdelmet átélt azért, hogy az Isten ígéreteit elnyerje, amikor a választásra került a sor, vagy az elválásra. De Ábrahám ezt nem mondta. Ellen White ezt így értékeli. Milyen sokan vannak, akik hasonló körülmények között mindenáron ragaszkodtak volna jogaikhoz és kiváltságaikhoz. Hány család ment már ezen tönkre, és hány gyülekezet szakadt pártokra, és tette megvetés és gyalázat tárgyává az igazságot a hitetlenek előtt. Mondja Ellen White, hogy Ábrahám ezekhez a jogokhoz nem ragaszkodott, hogy elkerülje mindazt, amit ugye itt leírt Ellen White, fölajánlotta a választás lehetőségét Lótnak. Lótról pedig hogyan vélekedik Ellen White. Noha Lót Ábrahámmal való rokonságának köszönhette jólétét, mégsem mutatkozott hálásnak jótevője iránt. Az udvariasság azt követelte volna, hogy engedje át a választást Ábrahámnak, azonban ehelyett önző módon arra törekedett, hogy kihasználja az alkalom minden előnyét. Ugye milyen érdekes ez, hogy van egy Lót, aki annak köszönheti a gazdagságát, hogy ő Ábrahámmal él, és az Ábrahámnak nyújtott áldásokat is elnyeri. Ő is. És amikor ténylegesen arra kerül a sor, hogy szét kell válni, mert nem lehet tovább együtt maradni, ezt Ábrahám is belátja, akkor átenged a választás lehetőségét, Lót pedig kap az alkalmon, hogy ebből a szétválásból lehető legelőnyösebben kerüljön ki. Annak minden előnyét, mondja Ellen White, igyekezett megragadni. Ez a szétválás története nyilván nem egy örömteljes dolog volt ez Ábrahámnak. Ugye, mert Ábrahám végül is ezek után egyedül maradt. Tudjuk, hogy Lót mit választott, azért még azt szeretném felolvasni a Bibliából, Mózes első könyvének a 13. fejezetéből. Azt olvashatjuk a 11. versben, és választotta Lót magának a Jordán egész mellékét. Tehát nem csak Sodomát és Gomorrát választotta ő, hanem a Jordán egész mellékét. És elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Azért ezt választottam, mert a 10. vers azt írja, hogy ez olyan volt ez a vidék, mint az Úrnak a kertje előtte. Van itt egy kép, hogy manapság is hogy néz ki a Jordán melléke. Egy nagyon gazdag, termékeny vidék. Szeretném ezt is itt megmutatni. Így néz ki a Jordán melléke. Egy nagyon gazdag, termékeny vidék. Tehát, hogy zöldellő, és a víz nagyon szép zölden tartja itt a termőföldet. És ezt választotta Lót. Azt írja ez a könyv, ugye a Biblia világa, National Geographic kiadás. A Jordán folyó buja földeken fut keresztül Izrael északi részén, nem messze attól a vidéktől, melyet a Bibliában Lót kiválasztott magának. Nyilván, ja és ezek után, miután kiválasztotta magának Lót a Jordán mellékét, Ábrahám visszaszorult a hegyvidékes területre. Vagyis miután átengedte a választás lehetőségét, neki nehezebb bévált az élete. A gazdag, bővízű, termésben gazdag terület Lót élet, és ő pedig a hegyvidékes, felvidéki területekre szorult vissza. Vagyis nyilván Ábrahám ezt azért eléggé nehezen élhette meg, hiszen innentől kezdve lényegében magára maradt, ugye? Mert nincs már senki a családjából mellette, csak a felesége lényegében, meg a szolgái. Lót, aki eddig családjaként, részeként még ott volt mellette, most már nincs mellette. Lényegében magára marad. És hát az elválás körülményei sem voltak a legideálisabbak, ugye? Nyilván Ábrahámnak nem lehettek jó gondolatai vagy jó érzései az elválás pillanatában, ezért szerintem nem véletlen, amit olvasunk itt az igében, az elválás követő részben. A 14. verstől olvasnám, ezt azért elolvasom a 18. verséig terjedő részt. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválik tőle Lót. Vagyis különleges ez, hogy az Isten is látta Ábrahámnak a lelki világát, és ezért írja itt meg az ige, hogy amikor elvált tőle Lót, utána rögtön az Úr szólt Ábrahámhoz. Emeld föl szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert néked adom azt. Arrébb mozdította azért sátorát Ábrám, és elment és lakozott Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt épített ott az Úrnak. Vagy mennyire különleges ez, hogy az Isten azonnal megkereste Ábrahámot, és vigaszt nyújtott Ábrahámnak. Hogy lehet, hogy ezt most veszteségként éli meg ezt a helyzetet Ábrahám. De azt mondja az Isten, hogy az igazi nyeresség az Ábrahámé. Ellen White Ábrahámnak a kihívását a következőképpen kommentálja, a mikorunkra vetítve. Nagyon rövid néhány gondolatot szeretnék csak olvasni. Ma is sokan megpróbáltatnak Ábrahámhoz hasonlóan, nem hallják ugyan közvetlenül Isten hangját a mennyből, de mégis hívja őket. Isten igének tanítása és gondviselésének irányítása által. Vagyis hogy van ez az elhívás meg kihívás? Lehet, hogy most nem szól az Isten közvetlenül, de azt mondja itt Ellen White, hogy hogyan hív az Isten ma? Hívja őket igéjének tanítása és gondviselésének irányítása által. Ugye, hogy hív az Isten, mondja Pál apostol, az igazságnak beszédével, ugye? Amelynek hittetek, és Isten tulajdon népévé váltatok. Hív az Isten az ő igéjének tanítása és gondviselésének irányítása által. Miért hívja az embereket az Isten? Tovább mondja itt Ellen White, kivonja őket az emberi segítség és befolyás hatása alól. Ugye ugyanaz a gondolat, kihívás történik, kivonja őket a világ az alól, hogy a világra támaszkodjanak, hogy a világban keressék a segítséget, hogy a világban keressék a megoldást az életükre, hogy a világtól váljanak válaszokat. Kivonja őket az emberi segítség és befolyás hatása alól, érezteti velük, hogy segítségre szorulnak, hogy egyedül csak benne bízzanak, hogy így megnyilatkozhasson előttük. Hogyan tárulkozik meg az Isten előttünk, a hívő emberek előtt? Ha teljes egészében rá tudunk az Istenre hagyatkozni. Kivon az Isten bennünket az emberi segítség és befolyás alól, hogy éreztesse velünk, hogy segítségre szorulunk, és nincs más segítségünk, csak az Isten. És amikor ezt belátjuk, akkor azt mondja itt Ellen White, hogy akkor megnyilatkozik előttünk az Isten. Ez tehát ugye a kihívásnak a lényege. Vagyis az Isten tulajdon népéhez kik mondhatják el, hogy az Isten tulajdon népéhez tartoznak, vagy kik azok, akik az Isten tulajdon népéhez tartozóként tekinthetünk. Akik az igazság beszédével bírnak, akik hisznek az igazság beszédének, és eszerint élnek. Eszerint él a hit az egyes ember, az egyes hívő ember a magánéletében, és eszerint él a közösség, eszerint szervezi meg a közösséget, eszerint hoz döntéseket, ebben hisz. Megkapja a szent lelket, a szent lélekkel bír, mert az Isten a maga lelkéből ad minékünk vezért, és kihív a világtól elkülönülésre, hogy csak rá támaszkodjunk. Az utolsó idők hívő egyházára nézve, vajon az ige mond-e valami hasonlót? Hogy mi az, amivel az Isten elválasztja, vagy egyáltalán elválasztja-e? Elhívja-e, kihívja-e valahonnan az utolsó idők egyházát? Máté evangélium 25. fejezetének az első versét lapozzuk föl, ez is egy közismert ige. Máté evangélium 25. fejezet első verse a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatát sokszor tanultuk már, és sokszor átnéztük. Nem is akarok ezzel most foglalkozni, csak az első verssel. És onnan abból is csak egy szóval. Azt mondja Jézus a 10 szűz példázatának az elején, akkor hasonlatos lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz. Ugye ez az utolsó idők egyházát jelképezi. Akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó idők egyháza kimegy a vőlegény elé. Az itt található görög szó azt jelenti, kiírtam itt magamnak, hogy ez két szóból van összerakva, két görög szóból, a kiszóból és a jön szóból, tehát kijön, kijönni. Azt mondja itt az egyes fordítások, hogy elhagy, otthagy, megszabadul jelentéssel is bír ez a szó. Tehát ez a közösség valamit elhagy, valamit otthagy, maga mögött hagy, és megszabadul. De hogyan tudja ezt megtenni? Mert a kiszó az pedig annyit jelent, hogy valami közül, valamiből, belőle jön ki. A jön pedig azt jelenti, közeledik egy adott helyhez, eljut valamire. Ugye mennyire szépen érzékelteti Jézus egyetlen egy szóban, hogy a végidő egyháza úgy készül Jézus eljövetelére, hogy valamiből kiválik, valahonnan kijön, különválik, és eljut valahová Jézus elé. Ellen White a következőképpen ír a válogatott bizonyságtételek második kötet 173. lapján. A mai időben is elhívta Isten az ő egyházát, mint régen Izraelt, hogy a föld világossághoz szolgáljon. És most figyeljünk, az igazság hatalmas bárgyával, utána megnevezi ezt, az első, második és harmadik angyal üzenetével elválasztotta őket az egyházaktól és a világtól, hogy a maga szent közelségébe vonja őket magához. Vagyis mit mond Ellen White az utolsó idők egyházáról? Hogy az igazság bárgyával elválasztja őket az egyházaktól és a világtól. Ahogy elválasztotta Ábrahámot a családjától, attól a közösségtől, ahol élt, a világtól, ugyan Lót, aki vele tartott, visszament, de Ábrahám végig megmaradt ebben az elhívásban, mert ő megértette, hogy az elhívása mire vonatkozott, hogy neki idegenként, vándorolva, sátorozva kell élnie, mert ezzel mutatja be az ő hitét. Nem azzal, hogy visszamegy egy gazdag fényűző városba, ahogy Lót tette. Azt mondja itt Ellen White, hogy amit Pál apostol, hogy az igazság beszéde, ami ezt a közösséget létrehozza. Az igazság hatalmas bárgyával választja el a hívő közösséget, ami mi? Az első, második és harmadik angyal üzenete. Az igazság bárgya ez, és ez választja el a végidő egyházát a többi egyháztól és a világtól. Ahogy Pál apostolt az sátorozás, az idegenként való életforma választotta el, a végidő egyházát pedig az első, a második és a harmadik angyal üzenete. Ugye hogy jött létre a Miller mozgalom? Hirdették az első és a második angyal üzenetét. A kérdések az, hogy mi hirdetjük-e az első, második és harmadik angyal üzenetét. Ami elválaszt minket, és ami valóban egy kihívás arra, hogy az Isten szent közelségébe vonjon bennünket. Utána folytatja még, hogy törvényének őrizőjévé tette őket, és rájuk bízta a jelenkorszak emberiségének szóló nagy igazságokat. Mint a régi Izraelre bízott törvények, ezek is szent megbízatás jelentenek, melyet közölnünk kell a világgal. Ez a küldetése a végidő egyházának, és a kimegy Jézus elé kifejezés lényegében ezt foglalja magában. Hogy úgy készül Jézus eljövetelére, hogy az igazság bárgya van nála, és az igazság bárgyát hirdeti. És ez elválasztja őket a többi egyháztól. Olyannyira elválasztja őket a többi egyháztól, hogy ennek az egyháznak nincs dolga a többi egyházzal, sem a világgal. Olyan értelemben, ahogy Pál apostolnak sem volt dolga vele, olyan értelemben viszont igen, hogy képviselni kell az ő számukra is ezeket az üzeneteket. Befejezésképpen elolvassuk 2 Korintus 6. fejezetéből a 14-től terjedő részt, a 18-ig terjedő versig, tehát Korintusi 2. levél, 6. fejezet, 14-től 18-ig olvasnám el. Lényegében összefoglalja mindazt ez az 5 vers, amiről eddig beszéltünk. Korintusi 2. levél, 6. fejezet, 14-től 18-ig olvasnám. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak. Mi közössége a világosságnak a sötétséggel. És mi egyessége Krisztusnak Béliállal. Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal. Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, mint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közüllük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Adja Isten, hogy ez mindannyiunk életében így lehessen, hogy jól értsük, mit jelent a különválás, mit jelent az elválasztás, hogy mit jelent nekünk szolgálni a világnak mégis, miközben elválunk tőle, és mit jelent szolgálni más hívőknek, miközben mégis elválunk tőlük. Adja Isten, hogy ezt értsük, és értelemmel és bölcsességgel tudjuk ezt a kihívatásnak eleget tenni, amire Jézus kihívott bennünket az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és ima előtt énekeljük el a 229-es ének első és második versét, majd ima után a harmadik és negyedik versét. Tehát a 229-es ének első és második versét énekeljük most. Lehetőséghez képest hajtsunk térdet az Úr előtt.
Atyánk Istenünk, hálával jövünk Te hozzád, hálát adunk azért, hogy újra és újra megerősítesz bennünket, hogy a hívás, a Te elhívásod, a Te kihívásod még a mai nap is szól hozzánk. Szól mindannyiunkhoz és minden embernek ebben a világban, hogy Téged keressen és a Te kihívásodra válaszolva Te hozzád közeledjen, a Te szent közelségedbe kívánsz mindannyiunkat vonni, hogy ezáltal mi is a megszenteltek közösségének részese legyünk. Hogy képviseljünk Téged a világon. Adj ehhez nekünk bölcsességet, értelmet, hogy meglássuk a hiányosságainkat, hogy meglássuk, hogy mi tart vissza attól bennünket, hogy ezt a hívást elfogadjuk. Add Istenünk, hogy minden visszatartó dolgot el tudjunk hagyni az életünkből, és add, hogy nekünk is legyen tapasztalatunk arról, ahogy János apostol írta, hogy Te a magad természetéből adsz nekünk, a magad lelkét adod nekünk, és ez olyan különleges dolog, ami minden más közül felismerhető és megismerhető, észrevehető. Add Istenünk nekünk is ezt a tapasztalatot, hogy ez mindennapi életünk része legyen, hogy a Szentlélek mindennapot legyen velünk, és minden nap érezzük ezt a különleges vezetést, ezt a különleges vezért, aki a mennyei világból érkezik, aki nem a világból való, hanem tőled. Megköszönjük Istenünk, hogy ilyen áldásokban kívánsz bennünket részesíteni. Kérünk Istenünk, add ezt meg a mai nap további részében is az ők, a te kegyelmedből. Amen.